Ez itt a Zsebrádió. Fölbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Ez itt a Napközi.
A mai adásban
támadnak a kultúrákok.
Éberség.
Aztán
mama, hogy vigyelek komolyan, hogy nem ismered még a szippappát se?
Aztán
a nap műtárgya egy kis magyarázatra szorul.
Nagyon óvatosan kell bánni a színésszel, mert nagyon törékeny lelkű élőlény, a hiúság nevű népbetegség tekintetében halálosan beteg.
Napközi ugyanaz, de idén más.
Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
Black Friday akció.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
Black Friday akció
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Nem csak pénteken van.
2.
Senki sem tudja, hogy miért hívják fekete pénteknek, de a lényeg, hogy akkor olcsóbb.
3.
Ha Black Friday van, akkor kell venni gérvágót, robotporszívót, meg memória habos párnát. Ha kell, ha se.
4.
Amikor az ajánlatban elhangzik az akár szó, tudni kell, hogy nem annyira akciós.
5.
Novemberben vége a Black Friday akciónak, de utána jön a karácsonyi akció, a Black December.
Ne feledd, logika, kritika, etika.
Etika? Azt még nem tanultuk.
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
Ja, igen, tehát a bangban. Bangban egy olyan valami vagy valaki, amelynek hallatán minden felnőtt hevesen bólogat, hogy bizony, bizony, a bangban egy nagyon komoly dolog. De valójában senkinek fogalma sincs róla, hogy mi ez. Vegyük szépen sorba. Például, az sem világos, hogy a bangbannak tényleg az a neve, hogy bangban. És ha igen, akkor melyik a keresztneve, a bang vagy a bán? Egyáltalán egy embere ez a bangban, vagy csak egy opera? Örülnék, ha annyival elintézhetném a dolgot, hogy bangban mindez egyszerre, de akkor hol marad a tömegtájékoztatás? És a kultúrmisszió, ugye? Na ugye. Tehát bangban egy ember volt, és az 1200-as években élt. Bang volt a neve, a bán meg a tisztsége, és csak véletlenül rimmelt a kettő, ezért ilyen fura. Most egy picit dőljetek hátra, mert ez legalább annyira szövevényes történet lesz, mint a Merlo's Place sorozat, csak nekem nincs 7 évadom, hogy elmagyarázzam.
Ördögi Roy. Amióta művelt, azóta laokónikus egyszerűséggel old meg minden problémát.
A középkorban a magyar királyságnak voltak úgynevezett mellékországai, aminek így szó szerint ma már semmi értelme nincs, de valami olyasmit jelentett, hogy úgy csinál, mintha egy önálló ország lenne, de valójában a területe a másik országhoz tartozik. Ezt úgy hívták régen, hogy bánság. A bánságnak pedig bán volt a vezetője, akinek a király volt a főnöke, de a saját bánságában azt csinált, amit akart, nem kellett mindenféle piszlicsári dologgal a királyhoz rohangálnia engedélyért. A bán, mint tisztség, egyenértékű a vajdával, csak míg a vajda erdélyi volt, addig a bán inkább horvát. Na de hát, Nagy Magyarország nagyon nagy volt, elfért benne fél Európa, úgyhogy ez így volt normális akkor, ahogy volt. Jó, bánk barátunk egy bán volt, egészen pontosan Szlavónia bánya, de ez most mindegy. Ami viszont nem mindegy, hogy volt egy felesége, ez a bizonyos ismeretlen eredetű női név, a Melinda, aki szép volt. És itt aztán elkezdődik a kalamajka, mert ahol egy szép nő felbukkan, ott mindig kalamajka van, ezt jegyezzétek meg jól. Főleg a fiúk. A lányok ezt összönösen tudják, főleg a kalamajkában nagyon erősek.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Kalamajka. A kalamajka szó jelentése nagy zűrzavar, felfordulás, kavarodás, kellemetlen bonyodalom. Szláv eredetű szó, és egy gyors kárpát-ukrán tánc a kolomíjka neve, ami pedig Kolomíja város nevéből ered. A kolomíjka elnevezés a tánc forgatagos jellegére utal.
Jó, tehát bánk-bánnak fő a feje rendesen, mert a feleségét egy Otto nevű krapek szeretné elcsábítani, de közben a királynő elküldi országjáró körútra, ami igencsak bosszantó fejlemény egy ilyen helyzetben. És míg fő a feje, a közben belecsöppen egy politikai összeesküvésbe, mert a többi bánnak nem tetszik a rendszer. Jaj, de komplikált. Na kérem. És akkor, amikor már megrepednek az idegei a feszültségtől, ez az Otto nevű krapek leszúrja az egyik szereplőt. Azt nem értem, hogy ez miért történt, de feltételezhető, hogy a szerelem elvette az eszét az Otto nevű krapeknak, de meg lehet, hogy ez csak egy drámai mellékszál, ami azért kellett az író szerint, hogy Ottóról kiderüljön, hogy nem jó fej, ha ez eddig nem lett volna világos valaki számára. És ha mindez nem lett volna még elég, bánk-bánk királynéhoz megy, mert nagyon pipa. Én gondolom, hogy a felesége miatt volt ideges, aki az Otto nevű krapekkal összeszűrte a levet, de ő azt mondta, hogy azért marha ideges, mert a királyné elrontotta az országot, és mindenki nyomorúságban él. Itt jegyezném meg, hogy a középkorban a föld lakosságának kb. 99%-a nyomorúságban élt, de ezt Bánkbán nem tudhatta, mert ő még azt hitte, hogy a föld lapos és a szélén le lehet esni.
Az eszem megáll!
Elég az hozzá, hogy Bánkbán úgy felmérgelte magát, hogy megölte a királynét. És ebben a drámai pillanatban egyszer csak megjelenik a király, aki eddig sehol sem volt, legalábbis a történetben sehol, egyébként hadjáratban járt. Na, és a király megtudja, hogy meghalt a királyné, amitől meg ő lesz írtó dühös. Bánkbán bevallja, hogy ő volt a gyilkos, mert hát ugye hát az ország sorsa, meg különben is, és arról nem beszél, hogy lapos a föld, és akkor még itt van ez a geocentrikus világkép is, kész téboly, hát nem csoda, hogy királynétől az ember. Bárkivel előfordulhat, nem? A király pedig nem tudta tovább hallgatni a hülyeséget, és meg akarta büntetni Bánkbánt. Hát kérem, ebben a pillanatban jön a hír, hogy Bánkbán felesége, az ismeretlen eredetű női nevet viselő Melinda is meghal, mert ez az Otto nevű krapek megölte. És akkor ezt az egészet képzeljétek el operában, amit viszont Erkel Ferencnek köszönhetünk. Te Jézus ereje!
Jobb csörögni, mint ücsörögni.
Nótás kedvű volt az apa.
Nótafa. A mai nótafa. Roy.
A múltkori nótafában az instrumentális számokat szedtem csokorba Nafta papa segítségével. De annyi remek dal nélküli dal van a világban, hogy összehoztunk belőle még egyet, amit a modoros zene szakértők sorlemeznek szoktak hívni, jelentsen ez bármit is.
Hey, my name is Rocky Balboa.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3, és...
Tádiredu, o-o-o, de komiszágeru, o-o-o.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto.
Azért, mert anyukád szerint szép hangod van, még nem leszel Végvári Tamás.
A nap műtárgya.
A szinkron színész. Mindenekelőtt le kell szögeznem, hogy kapásból szentségtörést követtem el. Már a címmel. Úgyhogy először is a nyelv használatot kell tisztáznom. Van ugye a színész. Az egy olyan emberfajta, amelyiknek kedve és képessége is megvan ahhoz, hogy egy másik ember érzelmeit és tetteit közvetítse, vagyis eljátsza a színpadon, filmben, tévében vagy akár a szinkronban, a testével, az arcával, esetleg csak a hangjával. Erre az utóbbi fajtára mondják, hogy szinkron színész. Ha ezt egy olyan színészre mondod, aki esetleg színpadon is szerepel, meg fog sértődni. Azt mondja, hogy ő nem szinkron színész, hanem színész, aki szinkronizál. Ezért nagyon óvatosan kell bánni a színésszel, mert nagyon törékeny lelkű élőlény, a hiúság nevű népbetegség tekintetében halálosan beteg. Én például ezzel szemben szinkron színész vagyok, mert a színészetnek csak ezt a fajtáját gyakorlom, és bár én is akut hiúságban szenvedek, jó a pszichológusom. Mint tudjuk, a magyar szinkron világhírű. Olyan híres, hogy amikor a Flintstones-t adták a tévében, akkor Romhányi szövegeit visszafordították angolra, úgyhogy úgy ment le az amerikai tévékben. Tudom, hogy fájni fog, amit most mondok. Nem. A magyar szinkron pont annyira világhírű, mint a magyar konyha. Függetlenül attól, hogy mi mennyire szeretjük. Magyarországon világhírű. A Frédi és Bénit Romhányi csodásan fordította le, vagyis írta át versben, de annyira magyar volt, hogy nincs az a műfordító, aki ezt vissza tudná tekerni angolra. Miért is tette volna? Nyilván angolul is nagyon vicces, csak azt nem tetszenek érteni. Születtek csodás szinkronok, és persze, hogy a magyarul elhangzott idézetekre emlékszünk, mert úgy hallottuk őket. És pontosan tudjuk, hogy Csákányi László, Márkos László, Psota Irán, stb. Ja, meg az, hogy Tomasevic Zorka, bár nem tudjuk, mit jelent. Pontosan emlékszem a gyerekkoromból ezekre a nevekre. A fülemben van a hangjuk, és néhány másodpercnyi hangjukból rávágom, hogy melyik filmből van. Pedig ovisként hallottam először, és ez nem ma volt. A szinkron egy európai sajátosság, főleg azokban az országokban terjedt el, ahol nem beszélik magas fokon az angol nyelvet, és vagy nem szeretnek olvasni. A film szinkron lényege az, hogy a nézőnek olyan érzése legyen, hogy a kedvenc külföldi színésze kiválóan beszél magyarul, és sokkal közelebb érezheti magát a történethez, mintha közben olvasgatnia kéne a feliratot ott alul. Az, hogy ez megvalósulhasson, egy csomó ember munkájára van szükség. Mindenek előtt kell egy szuper fordító, aki az eredeti párbeszédet lefordítja magyarra. Jól. Az nem elég, hogy bemásolja a Google fordítójába, mert egyrészt hülyeségeket fog kidobni, másrészt, ha például hosszabb a magyar mondat, mint az angol, akkor roppant béna lesz a filmben, hogy a Bruce Willis már régen becsukta a száját, de a Dörner György még bőven beszél. Ezen kívül a pathetic magyarul nem azt jelenti, hogy patetikus, és a bad hair day pedig nem azt, hogy mindenki béna frizurával rohangál az utcán, hanem hogy szar napon van. Szóval nem csak angolul kell jól tudni hozzá, hanem főleg magyarul. Aztán kell egy szinkronrendező, aki kiválasztja, hogy melyik szereplőnek ki lesz a hangja. Nem könnyű meló, mert például a magyar színészek közül nem sokan hasonlítanak Darth Vaderre vagy Jar Jar Binksre, ezért nem a kinézetük, hanem a hangjuk és a színészi képességeik alapján találja ki, hogy ki lesz a hang. És az nagyon béna, ha megszoktuk, hogy Terence Hill magyar hangja Újréti László, aztán egy filmben megszólal Ló Lajos hangján. Akkor a rendező rendszerint vacak. És az nem elég, ha szép hangod van. Valójában igen könnyen meg lehet tanulni a szinkronizálás technikai részét. Meg kell tanulni ugyanabban a ritmusban felmondani a magyar szöveget, mint ahogy az eredeti szereplő beszél. Nem nagy kunszt. Nekem is van két kezem, és fel tudok vágni szépen egy csirke mellett, viszont ettől még nem lennék jó agysebész, egyrészt meg gusztustalan más fejében matatni, másrészt meg nem tanultam hozzá vagy 15 évig. Szóval ez kevés. Volt a magyar szinkron történetben egy-két beszédhibás művész is. Szerintem valamelyik szinkronrendező viccből rakhatta be őket a filmekbe, aztán ott maradtak, de azért ez nem jellemző. Szóval ha racsolsz, hogy sejpítesz, akkor felejtsd el. Mert van az, hogy a Jani Gogolák racsol, de egy jó színész racsolni is tud. De egy racsoló soha nem tud nem racsolni. A feladat nem ez, hanem maga a színészet. A kérdés az, hogy képes vagy-e átvenni a képen látható fickó lelki állapotát, és csak a beszédet segítségével visszaadni a nézőnek. És ez már a művészet része. Mert lehet, hogy tehetséges vagy és szép a hangod, de megtanulni, hogy az az érzelem eljusson a nézőkhöz, na az a szakma, amit meg kell tanulni. Erre vannak a színiskolák, a színjátszókörök, meg a színművészeti egyetemek, meg a színházakon meg lehet tanulni játszani, gyakorolni ezt az úgynevezett szakmát. És ha már nagyon jó vagy, akkor úgyis megtalálnak a szinkronstúdiók, és te lehetsz a Dörner György. És olyankor fordul elő az, hogy állsz a sorban, és azt hiszed, hogy a Will Smith beszél a hátad mögött, pedig csak a Khalid Arthur telefonál a feleségével. És akkor a Vígszínházban felkiabálnak a Csöre Gábornak, hogy beszéljen úgy, mint a Cartman. Mert egy jó karakteres hang a fülünkben marad, és azonosítani fogjuk a látott színésszel. És persze, hogy nem járok már konditerembe, mert állandóan beszólogattak, hogy nem vagyok úgy kipattintva, mint a Rock, és akkor az már renonc. És ha jó az a szinkron színész, akkor nem tűnik fel, hogy a Lokinak, a Pókembernek, meg annak az idegesítő zöld kis reklámfigurának is ugyanaz a hangja. És amúgy is hülyeség ez a felirat legyen, vagy szinkron vita. Ha akar, nézd meg felirattal. De ha egy jó szinkronnal látod, akkor egy kicsit tiéd is lesz az a film. Sokkal személyesebb, ha a saját nyelveden szólal meg a hősöd, és akkor könnyebb lesz a megfelelő, odaillő mondatot is idézni. Puska kellett volna ehhez a melóhoz.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni. They fought the longest war in American history.
They fought the longest war in American history. Egy különös számot jelölök meg kedvencnek, ami a Paul Hardcastle féle 19. Végül is úgy instrumentális, hogy végig pofáznak benne, és valaki folyton azt mondja, hogy ne-ne-ne-ne-ne-19. A szám arról szól, hogy a vietnámi háborúban elesett katonák átlag életkora 19 év volt. Én meg 18 évesen vonultam be katonának, szóval értitek, na ennél jobb számok, de ettől én még szeretem.
Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgatni arany.
Gondolom már mindenki rájött, hogy azok a hirtelen megjelent karcolások a hátatokon, meg azok a furcsa piros foltok, azok nem egy új Covid vírus, hanem az ágyatokban elmajszott mogyorok héjai okozták, úgyhogy semmi gond, minden a legnagyobb rendben, s remélem senki nem beteg. Tapasztaltabb szülők pontosan tudják, hogy a gyerekek szobái és ágyai előbb-utóbb egy teljesen önálló, úgynevezett ökoszisztémaként tudnak működni, hiszen az olvasás közben elmajszott. Ez az. Egy idő után életre kell, ha ott marad, ugye? Ugye tudja mindenki, hogy miről beszélek, pontosan úgy, mint az autók hátsó ülései melletti ajtórekeszekbe hagyott félbanán, ami azt okozza, hogy valaki belül az autótokba azonnal orról ragadja a bűz, amit ti már rég megszoktatok, úgyhogy azért vannak azok a furcsa arcok.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Ökoszisztéma. Az ökoszisztéma egy olyan fogalom, amit egy bizonyos Arthur nevű botanikus talált ki. És az élőlények, például te vagy a kistesód, és az élettelen környezetük kapcsolatrendszerét jelenti. Vagyis, ha anyu legközelebb azt mondja, hogy takaríts ki a szobád, akkor nyugodtan védekezz azzal, hogy neked ez a természetes ökoszisztémát.
Persze a világért sem akarnám azt állítani, hogy egyes gyerekek trehányak, ugye? És behagyják a fél uzsonájukat a kocsiban, mondjuk azt, hogy a nagy tudósok is így kísérleteztek, például a penicillint úgy találták föl, hogy a tudós úr elment csónak kirándulásra, de a laborban meg ott felejtett mindent, mint nebaszarát. Akarom mondani, úgy ott hagyta, mint Szent Pál az oláhokat.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Ott hagyta, mint Eba Szaharát. Igen, Szaharát. Ehhez a mondáshoz meg kell beszélnünk, hogy mit jelent az a csodálatos szó, hogy eufemizmus. Az eufemizmusosdit akkor csináljuk, amikor valami nagyon durvát akarunk mondani, de helyette nagyon szépen és finoman fogalmazzuk meg azt a durvaságot. Eredetileg ez a mondás tök máshogy szól, és a kutya nem a sivatagot, hanem a kakeszát hagyta csak úgy ott. Csak hát a Szahara sokkal szalonképesebben hangzik. Szóval, aki valamit csak úgy ott hagy, még csak azzal sem foglalkozik, hogy kiszedi helyette össze, annak vagy nagyon sietős dolga volt, vagy szimplán tök bunkó. De, ha te nem akarsz csúnyán beszélni, akkor nyugodtan mondhatod helyette, hogy ott hagyta, mint Szent Pál az oláhokat, mert az se volt túl szép dolog. Viszont ez egy hosszú sztori, és ebbe majd máskor megyünk bele. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Érdemes lenne elgondolkodni valamelyik kötöknek egy olyan filmen, amiben egy autóba hagyott párizsi zsömle és egy félig elrágott almacsutka életre kell, és megtámadja az utasokat, aztán meg az egész várost. Azt, hogy hogyan győzzük le, az őket, az nektek kell kitalálni. Lehetne az a címe, a szendvics zombi bosszúja. Ha siker lesz, és méne lenne az, akkor jöhet a szendvics zombi visszatér, és a Harry Potter szendvics zombi ellen 2.
Zsebrádió!
Na már megint kimaradt, ami lemaradt.
Ezt a számot nem a Nóta fa szelektálta. Ez a Zsebrádió kötelező olvasmánya.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.
Enough!